Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió Tárlatról Tárlatra című műsorában. Ezúttal a múzeumok majálisa volt május 11-12 a Nemzeti Múzeumnak a kertjében. A majálisról készítettünk egy hangösszeállítást, amelyiken nagyon sok intézmény volt, nagyon sok múzeum és különböző kiállító helyek is, úgyhogy nem is fért bele egy adásba. Most először egy összeállítást hallhatnak, és a következő hetekben majd lesz folytatása is. Először, ahogy megérkezett az ember, a Nemzeti Múzeumnak a kertjébe zsibongással volt tele, mikor beléptünk, akkor több csoportosulás is föltűnő volt. A Kálvin térhez legközelebb eső kapun belépve mindjárt föltűnt, hogy gyerekek körülvesznek vízcsapokat. Oda mentem, készítettem is egy kis felvételt. Ez lesz az első, amit Önök most hallani fognak.
Megvártok, nem mentek sehová.
Befenegeted egyenletesen. Úgy.
Az egészet,
de így úgy könnyebb, hogyha kicsit így rászkodtak, és egy hengedetet vártam hozzá, az rosszabb, és nyugodtan mártsam még bele.
Köszönöm, pillanatra!
Üdvözlöm, Romhányi Ágnes vagyok, és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeummal jöttünk. Nekünk nyílik most egy Semmelweis kiállításunk, intézményünk névadójáról, és ezért általában a kézmosásról, ugye, ami Semmelweis nevéhez kapcsolódik, ezzel kapcsolatos foglalkozásaink és játékaink vannak. Itt látható 3 kerti csap, és alatta mágnesekkel, mert a kesztyűbe vart mágnesekkel szimbolizáljuk, hogy a különböző kézmosás, a hidegvizes, melegvizes, szappanos, vagy a fertőtlenítőszeres kézmosás, az hogyan hat. Tehát, hogy milyen szennyeződést távolít el, hogyha hidegvízzel mosunk kezet, hogyha szappannal, vagy hogyha fertőtlenítőszerrel. Ezt lehet kipróbálni. Illetve csinálunk hűtőmágneseket. Itt van, bocsánat. Ami vízcsap, kiskacsa vagy szívecske különböző motivumokkal. Van egy szersimogató dobozunk, ezt így hívjuk, igazából ez egy titok doboz, amiben bele lehet nyúlni két kézzel, és akkor kitapogatni anélkül, hogy látnánk, hogy milyen emberi szerv van benne. Ezek természetesen nem igazi szervek, hanem gumi, illetve műanyag modellek. Illetve van egy Semmelweis kiáltványunk, amiből kihagytunk szavakat, és ezt elolvasva ki lehet tölteni a helyes megfejtést. Meg van egy Semmelweis kvízünk, ami viszont inkább felnőtteknek szól, és ezzel napi egyet lehet nyerni, hogyha helyesen megoldják.
Látod, hogy hidegvízzel, melegvízzel és fertőtlenítőszerrel lehet lemosni.
Itt van, hogy melyik figura, micsoda. Hát ott van sár, van vírus, van baktérium.
Van kor, tehát mondjuk ez vírus, ez a három, ezek a bacik, igen. Ezt vett fel.
Pálca, van kokusz. Van pálca, van kokusz, és most itt.
Milyen? Ezek ilyen kis érzékelők. Maradjunk ennyiben.
Nézd, ez a por, a szürke a por, vannak bacik, nézd csak, itt vannak bacik, vírusok, por meg sár, látod? És ha csak tiszta vízzel mosol a kezed.
Hideg vízzel, akkor nézzük meg, hogy mire elég, mit visz le. Ez, megtapad rajta a kezeden? Engedd el. Ezt leviszi. Nézzük meg ezt. Tapad. Tehát ezt nem viszi le. Nézzük meg ezt.
Másik baci.
Ez a baci is rajta marad.
Rájöttem.
És ezt is, így a vége felé tapogast főleg, ajánlatos. Hoppá, az is rajta marad. És nézzük meg ezt. Így van, mágnes van benne. Vírus is. Bizony, rajta marad.
Hideg vízzel ezek nem jönnek le. Most nézzük a szappanos meleg vizet.
Na,
nézzük, szappanos meleg vízzel, mit tudsz lemosni? Sár, az lejön. Por, az is lejön. Vírus,
na, az bizony nem.
Vírus, az már ott marad.
És a kis rózsaszint, ha megfogod, ezt a kis, az rajta marad?
baci.
Az is rajta marad.
Baci rajta marad.
Nem mindent visz le.
Nézzük meg a fertőtlenítőszer.
Fokuszt leviszünk.
Víres! Víres!
Na gyere!
Ez minden.
Nézzük a fertőtlenítőszeres kézbocsát.
Ez minden. A baktériumon biztos, hogy ez minden levisz.
Igen?
Igen, de nem. Igen, mert ezeken nincsen már.
De nézd meg csak. Nézd
csak
meg.
Próbál.
Csak ez balkezes. De van jobb kezes kesztyű is.
Nem minden kevés. Kivétel.
Na, kíváncsi vagyok. Hát a vírus leviszi. Bacit is leviszi. Kort is. Másik bacit is. És a sarat is leviszi. Fertőtlenítőszerrel mindent tevesz.
Bizony.
Kipróbálhatom.
Közben találkoztam a 18. kerületi Helytörténeti és Pedagógiai Múzeumnak az igazgatónőjével, akik szintén itt voltak a múzeumok majálisán, és szintén nagyon érdekes dolgokat hoztak.
Hejlap Zsuzsa vagyok, a Tomori Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjteménynek a vezetője. Ez Budapesten Pesszent Lőrinc Pesszent Imrének a múzeuma, a 18. kerület.
Nem is olyan régen egy adásunk.
Ja, igen, Zsolt kollégánk volt ott. És most ide az új repülés történeti kiállítást promózva jöttünk ki. Ez azt jelenti, hogy ugyan hoztunk olyant, ami a meghirdetett közös témához kapcsolódik, méghozzá egy híres emberek a kerületben tablókiállítást, amihez Totó, illetve nem sokára könyv sorsolás is lesz, de ezen kívül van a vándornyomdász barátunk, kollégánk Novokrescenszkov Tamásnál nyomtatni lehet az előbb repcsiképpel, edes nyomdagéppel, vagy talán most fordított is az alagutat csinálták meg éppen egy grafikával. Ezen kívül volt 11-kor egy malévos ruha bemutatónk, hiszen ugye a kiállítást már promózzuk, és hát kiadványokat és ilyen gyerekfoglalkozáshoz kapcsolódó dolgokat hoztunk még ki.
Tehát a gyerekek
célba lőni, vannak kirakóink, lehet egyedi repülőgépszínezést gyártani, magyarán, ha nem szeretik a rózsaszín vizet, meg a eredeti kék magyar festést, akkor lehet valami egyedi tervezésű repülőgép díszt kitalálni, illetve legyezőt is lehet készíteni, és egyedi kártyát is, mert Szemere Miklós Honából jövünk, aki ugye nagy kártyás és lóverseny barát volt.
Ha már oktató célzatú bemutatóról volt szó, akkor érdemes a pedagógiai múzeumnak a standját is érdemes volt megnézni, ahol szintén készítettem felvételt, ez következik most.
Az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézetben működünk, mint pedagógiai múzeum, és az intézményünk az több mint 130 éves, és azóta igyekszünk a nagy közönség elé lépni, de még mindig elég kevesen ismernek minket, és remek alkalom a múzeumok majálisa. Minden évben valamilyen tematikus egységgel jövünk ki. Voltunk már az oktatófilmmel itt, voltunk már, hogy tanórát tartottunk, vagy írásfoglalkozás Luttollal és palatáblával. Ebben az esztendőben az iskolai egyenruházat, a köppeny, a matrózruha, a bocskai viselet, tehát az elmúlt 150 év, de akár még vissza a tógátusig, a 18. századi kollégiumi viseletig is. Itt föl is lehet próbálni bizonyos dolgokat, divatbemutatót tartottunk a Deák Diák Általános Iskola tanulóival, ahol iskola köppeny divatbemutató volt, és kézműves foglalkozásokat tartunk, amelyeken megjelenik például a papírkivágos öltöztetőbaba, és aki ezt kivágja, azt el is viheti. Papírkartonba előre nyomtatottan egy érdekes kis játékot lehet elkészíteni, egy makettet, egy iskola makettet, ahol a palatáblától a diákokig padba ültetve, ha akinek van türelme, egy óra alatt összerakhatja ezt, és hazaviheti szintén magával. Körülbelül ezzel vagyunk most itt, és a sátrunkban meg a gyerekek itt kérdeznek, és mindenféléket megismerhetnek a magyar oktatás és nevelés történetéből.
Még egy kérdésem, név?
Munkácsi Gyula vagyok, a múzeum szakmai vezetője.
Kicsit távolabb, de szintén a múzeum előtt, annak a túloldalán, a Szegedi Tudományegyetemnek a pedagógiai központjából, pedagógiai múzeumából természettudományos jellegű bemutatót hoztak magukkal. Ide is nagyon sokan jöttek, nagy érdeklődés kísérte az ő tevékenységüket is.
Mi a Szegedi Tudományegyetemről jöttünk, ott a Juhász Gyula pedagógus képző karon 2011. januárjában nyílt meg az interaktív természetismereti tudástár. Na, annyit kell ezt hozzátenni, hogy mi jogutód intézménye vagyunk, az első hazai pedagógus képző intézményeknek. Azelőtt itt Pesten, az Erzsébet Nőiskolán és a Pedagógiumban képezték a pedagógusokat, aztán Klebersberg Kuno ezt a két intézményt összevonta és lehelyezte Szegedre. Ezek az elég régi gyűjtemények, ezek lekerültek hozzánk, és itt az 1800-as évektől kezdve van mindenféle szertári anyagunk, nagyon értékes a könyvtárunk, hiszen 1600-1700-ban megjelent könyveink vannak, és 2000 évben ez a gyűjtemény a nemzeti kulturális örökség részévé vált. Tehát védett gyűjtemény, épp úgy, mint az ELTE-nek a kőzettára. Aztán elnyertünk egy Európai Uniós pályázatot, amelynek a lényege az volt, hogy ott létrehozzuk az interaktív tudástárunkat, amely több részből áll, van fizikatár, úgynevezett próbárki laboratórium, ahol kísérletezhetnek a diákok, van földrajzi tárunk, informatikai tárunk, és legnagyobb a biológiai tárunk, valamint maga a könyvtárunk az majd 20 000 pedagógiai jellegű kötetet tartalmaz, többféle nyelven is. Úgyhogy tavaly voltunk itt először, mint új múzeum, és ide jöttünk másodszor, és lényegesnek tartjuk, hogy a gyerekek egyszerű kísérleteken keresztül, illetve régi tárgyakon keresztül ismerkedjenek meg a természettudományokkal.
Mit hoztak ide? Itt mit csinálhattak a gyerekek?
Ó, hát itt fizikai kísérleteket végezhettek, olyan eszközöket és kísérleti tárgyakat hoztunk ide, amelyben még a nagyapáik tanulták a fizikát, valamint egyszerű kémiai kísérleteket, hogy mondjuk hogyan kell kimutatni a kukoricából vagy a burgonyából a keményítőt. Akkor a fizikai kísérleteknél ugye a felületi feszültséget mutattuk be egyszerű kísérletekkel, és a biológiai tárunkból is jelentős mennyiségben hoztunk nagyon régi, még a szecesszió korabeli szemléltető eszközöket, gyűjteményeket, rovargyűjteményt, poloskagyűjteményt, kagylógyűjteményt, ami azért érdekes, mert Jókai Mórnak van egy regénye, amelyek az a neve, hogy a Csigák regénye, és az nagyon érdekes, ugye emberi tulajdonságokkal ruházta fel ezeket a fajokat, és ezeket a fajokat is felhoztuk, tehát mindenki végolvashatja, hogy mit tart mondjuk egy csigaházas polipról, vagy mondjuk az óriás kagylóról Jókai Mór, mert ugye fontos számunkra, hogy a humán és a természettudományokat is integráljuk.
Most tovább lépünk, és egy másik természettudományi kiállításról is hallani fogunk, amelyik Tápió szerint tekinthető meg, ott, ahol a Blaskovics Múzeum is van.
Rédei Pomázi Péter vagyok, a Tápió Szelei Növény Diverzitás Központ kommunikációs asszisztense.
Mi ez a központ, és mit hoztak ide?
Maga a növénydiverzitás központ egyébként kultúrfajok, illetve kultúrfajták fenntartásával, megőrzésével, begyűjtésével foglalkozik. Ezen belül pedig a Pannonbakban keretében most már vadfajok megőrzésével, összegyűjtésével, tárolásával is foglalkozunk. Ide pedig a múzeumok majálisára az állandó kiállításunk, a magtól magi kiállításnak az anyagait hoztunk, különféle interaktív felületeket. Ezek egy 50 perces séta keretében mutatják be egyrészt a Pannonbakban feladatait, célkitűzéseit, másképp, amint a neve is mutatja, másrésztről pedig a növényi egyet fejlődés mutatja be magtól magig. Tehát egyfajta játékos formában és informatív formában igyekszik a gyerekeknek a növényi sokféleséget, illetve az ökológiai szemlélet fontosságát és szükségességét megmutatni.
Konkrétan ezen a forgatható táblán
ez egy óriási memóriajáték, és egy kicsi csalás, egy kicsi csavar a részünkről van, ugyanis a többi memóriajátéktól eltérően itt nem azonos képeket kell majd a gyerekeknek kiforgatni, hanem az egyes növényes, virágos hajtásokhoz kapcsolódó terméseket, így a gyerekek akár akarják, akár nem, meg fogják tanulni a hozzátartozó terméseket, magos képleteket. Mögöttünk találunk egyébként egy forgatható plexi felületet, itt a magyarországi, vagyis a Kárpát-medencei endemizmus fajok, benszülött fajoknak a képeit forgathatják ki, leveles hajtásokat, virágos hajtásokat. Nagyon érdekes tudni ezekről a növényekről, hogy mivel benszülött fajok, csak a Kárpát-medencében fordulnak elő, és állományaikat általában nem is területszintre vetítve tudjuk kifejezni, hanem sok esetben szinte tövek szerint, tehát darabszám szerint tartjuk. Nyilván őket természetesen a védettségi kategóriák legtetején helyezkednek el.
kankalin is ilyen vizet?
A medvefül kankalin kifejezetten. Tehát ő ugye nem az a kankalin, akit kertészetekben találkozunk, hanem egy benszülött faj, tehát egy vadon termő kankalin. Csak itt, csak nálunk, Kárpát-medencében.
A kalapács hang, amit hallottak, erre majd még vissza fogunk térni, mert ez is egy érdekes, izgalmas tevékenységhez kapcsolódott a majálison. Mielőtt azonban ezzel foglalkoznánk, még más is lesz. Úgyhogy pihenésképpen kis zenét hallgatunk, aztán folytatjuk a hangképes beszámolót. Kedves hallgatóink, a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják itt a Kontakt Rádióban, és a hétvégi múzeumok majálisáról tartunk hangképes beszámolót, legelőször pedig a rendőrmúzeummal fogjuk kezdeni, amelyiknek a kiállítását a múzeumkertben szintén nagy érdeklődés kísérte.
Hát jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, hát Kékinél Rozsnyai Éva vagyok, a rendőrmúzeumnak az igazgatója. Mi minden évben gyakorlatilag a kezdetektől részt veszünk a múzeumok majálisán, ugye, amit a Magyar Nemzeti Múzeum szervez. Ilyenkor mindig készülünk gyermek és felnőtt programokkal, illetve kiállítással. Most jelen pillanatban kihoztuk az úgynevezett könnyű szerkezetű kiállításunkat, ami a rendőrmúzeumnak az anyagából ad egy kis ízelítőt. Ott bent látható igazából ez a sátorban a látogatóknak. Ez gyakorlatilag most az egyenruhás tablónkat hoztuk ki, amin ugye láthatnak a látogatók különböző egyenruhákat, és akkor mindig készülünk egy kis rajzolási, színezési lehetőséggel. Most hoztunk ki műtárgymásolatokat, Zrínyi sisakot, ugye azt a sátrunkban lehet látni, illetve Konstábler botot, illetve egy, így van, ezek direkt erre készítettük, de hát az ilyen rendezvényekre ezeket föl lehet próbálni, ki lehet próbálni ezeket az eszközöket, illetve most kihoztunk egy ilyen rabosító széket, amit szintén ki lehet próbálni, de ez igazából így az 1900-as évek elején volt ez igazából használatban, és a látogató nyugodtan ráülhet és fotózkodhat gyakorlatilag. És a rendőrmúzeumban mindenkit szeretettel várunk, ez a keleti pályaudvarnál a Mosonyi utca 5 szám alatt található.
Ha már a rendfenntartásnál tartunk, egy kicsit a múltba is tekintsünk vissza, hiszen a szecesszió kora volt meghirdetve ennek a múzeumi majálisnak a fő programjaként, és bizony ezzel a korral kapcsolatban a rendfenntartás szempontjából is több érdekes bemutatkozás történt, úgyhogy hallgassunk meg egyet ezekből is.
Üdvözlöm Önöket, Szegedi Péter vagyok, a Sátoraljóújhelyi Fegyház és Börtönből érkeztünk, illetve a Fegyház és Börtönnek a Magyar Büntetés Végrehajtás Múzeumi kiállítóhelyéről. Ez a kiállítóhely a intézeten belül, tehát a működő intézeten belül működik. 2007 márciusában nyitottuk meg a kapuinkat a látogatók számára. Egy bűnmegelőzési pályázatból jött létre maga a múzeum. Az intézet 100 éves fennállásának gyűjtött anyagából létesült tulajdonképpen, és azóta is nagyon szívesen látogatják, kuriózumként igazából a látogatók. Amivel ma ide érkeztünk, szerettünk volna egy olyan kiállítást bemutatni a látogatók részére, a Kiskun Múzeummal, illetve a Rendőrségtörténeti Múzeummal együtt, amely hát egy kicsit a betyárkorba, a régi idők korába viszi vissza a látogatókat. Éppen ezért is hoztunk magunkkal egy kalodát, derest, illetve egy páros nyakkalodát, illetve van nekünk egy ilyen kis enteriőrünk is, ahol a látogatók fényképet készíthetnek, amely úgy néz ki gyakorlatilag, mint egy régi zárka. Így kell elképzelni, kitűnő fotókat lehet benne készíteni, és hát igyekszünk egy kicsit a gyerekeket is, illetve a felnőtteket is természetesen vicces formában bevezetni az 1800-as évek korának büntetés végrehajtásába, ahol elsősorban természetesen a megszégyenítő büntetések, illetve a testfenyítő büntetések voltak az uralkodó nemek. Hát itt most a halálbüntetésről inkább ne beszéljünk, hiszen azért ez egy nagyon komoly dolog. De hát láthatóan rengeteg látogatónk van, a gyerekek ezt nagyon élvezik, illetve hát a felnőttek is, akik vállalkozó kedvűek, azok kipróbálhatják ezeket az eszközöket, és mulatságos jó kis fényképeket készíthetnek, emlékezvén erre a napra is.
Köszönöm szépen!
Nagyon szívesen! Jó.
Milyen érzés volt vesszőzés alanyának lenni?
Maga a pad az nagyon kényelmes, hát az ütésekre hál' Istennek nem voltak akkorák, nem volt sok bajom vele. Jól éreztem magam, köszönöm.
Milyen érzés volt a kalodában lenni?
Szorította a nyakamat nagyon. Hát és, hát jó, de azért hosszabb távon nem próbálnám ki.
Köszi szépen. Múltban jártunk, nézzük meg még a betyárvilágról, mi minden más lehetett megtudni.
Mészáros Márta vagyok, a Kiskun Múzeum igazgatója, Kiskun Félegyházáról érkeztünk. A Kiskun Múzeum 1902-ben alapított intézmény, városi múzeum volt valamikor, és a történeti kiskunság, illetve Kiskun Félegyháza múltját gyűjtötte. Numizmatikai, régészeti, néprajzi, történeti, képzőművészeti kiállításaink és gyűjteményeink vannak. A múzeumok majálisán viszont egy olyan különleges gyűjteményünknek egy szegmensét mutatjuk be, amely 1950 óta található a Kiskun Múzeumban, ez pedig a büntetés történeti emlékeink. Társulva érkeztünk a múzeumok majálisára, hiszen a Sátoraljaújhelyi büntetés történeti emlékeket bemutató múzeális gyűjteménnyel és a Rendőrség Történeti Múzeummal közösen mutatkozunk be, és a büntetés történeti emlékek a fő bemutatási területünk. Mi a Kiskun Múzeumban a betyárvilágot és az 1800-as, 1900-as éveknek a büntetés történeti emlékeit mutatjuk be. Tehát vannak büntetőeszközök, illetve hát egy betyárt szeretnénk itt bemutatni, valamint a Börtönmúzeumnál lévő rekonstruált büntetőeszközökből, aki szabadul, az nálunk kitölthet egy szabadító levelet, amelyben hitelesítve van az, hogy ő letöltötte a büntetését, és egy ilyen 18. századi nyelvezettel íródott szabadító levelet tölthet ki saját kezüleg, lúdtollal, tintával.
Mi van még itt?
A Börtön Múzeumhoz hoztunk egy subát, egy nagyon szép rackajú bőréből készült subát, amelyet fölpróbálhatnak az érdeklődők, és ehhez kapcsolódóan gyapjúból készíthetnek egy kis báránykát is az érdeklődők, tehát hogy milyen lehetett egyrészt megfoghat egy igazi valós gyapjú, tehát ami már ki van kártolva, ki van tisztítva, és ebből egy kis báránykát készíthetnek az érdeklődők.
Itt több színkártok, ez...
Igen, van barna, és tulajdonképpen a nyers szín, mind a kettő eredeti, nem színezett, eredeti birkának a szőréből készült.
Most egy kicsit a szecesszió másik arculatát is nézzük meg, az előkelőségek között mi történt, az úri virágban hogyan is tartották fönn a rendet, hogyan rendezték a nézeteltéréseket.
A fegyverét, és megregulázni ezt a dokmunkást, ami annyit jelentett, hogy összevaggalkoztak. Tehát konkrétan apróra kellett vágnia. Viszont azért úri emberek között a párbaj másképp működött. A korszakban igazából mindenki szeretett volna a párbaj képeseknek a köréhez tartozni. De hogy valaki párbaj képes legyen, ahhoz a úriembernek kellett lennie, úgy kellett viselkednie, úgy kellett öltöznie, úgy kellett belebánni a hölgyekkel, például a kokáért. És igazából így is, hogyha sértés értek egymást, akkor nem bocsánatot kértek először egymástól, hanem általában kihívták egymást párbajra. Egy gyengébb sértésért, mint hogyha kettő ember mondjuk vértőségből vagy direkt az egyik meglöki a másikat, akkor az sértésként foghatja föl, ezért kihívja a másikat mondjuk kardpárbajra, méghozzá szúrás kivételével, ami azt jelenti, hogy a szabjával csak vágni lehet, de döfni már nem. Ez ugyanis kb. A legveszélytelenebb fajtája a párbajoknak, Magyarországon nagyon dívott. Ekkor ez úgy nézett ki, egy ilyen párbaj, elindultak a segédek, megbeszélték a részleteket, kiválasztották a fegyvereket, azokat összemérték egymással, mindegyik kellőképpen éles, és mivel szúrni nem szabad, kellőképpen tompa-e, majd egy előre meghatározott vívóteremben általában a kihívást követő első vagy második napon meg kellett, hogy történjen a párbaj. Ahol is szépen a segédek egymással szembeállították a vívó feleket, akik annyi védelmet kaphattak csak a vívás során, hogy a csuklóikra és a nyakukra gyolcskendőt vagy másfajta kendőt köthettek, nyilván, hogy a nagyobb ereket meg tudják védeni. Ezután a segédek utasítására elfoglalták helyüket a vívók, szépen a fegyvert leeresztve, egészen a párbaj megtörténtéig az ellenfeleknek nem volt szabad egymással beszélniük. A párbaj úgy zajlott le, hogy egy vívómester, általában ezt külön vívótermekben tartották, a vívómester szépen beállt középre, és kiadta azt, hogy vigyázz, előre! Ekkor a két úriember egymásnak rontott, és első vérig ment a küzdelem, tehát az első sebesülésnél, akárhogyha a fülcimpájának a végét levágták, az már sebesülésnek számított, így a párbajt beszüntették. Természetesen rengeteg halálos kimenetelő párbaj is volt, de igyekeztek ezeket azért elkerülni. Miután a párbaj és az elégtétel megtörtént, akkor kötelesek voltak a felek egymással kezet rázni, azaz békejobbot nyújtani egymásnak, hogy ezáltal az elégtétel megtörtént, és innentől kezdve már nincsen harag köztük. Bár nyilván ezt egy komoly sértés során nagyon könnyű kimondani, hogy majd mostantól kezdve nem haragszunk egymásra, de ez egy nagyon szép kiváltság volt. Természetesen pisztoly párbajokat is folytattak a korszakban, a pisztoly körbe is adom, meg lehet nézni nyugodtan. Erre régi módi fegyvereket használtak, olyanokat, amiket előről lehetett csak megtölteni, és egyszer, tehát egy töltésnél csak egyszer lehetett ellőni. Ez azért volt nagyon fontos, mert az ekkori modern fegyverek már, tehát revolverek, forgótáras pisztolyok például nagyon pontosan lőttek. Ezek a pisztolyok azonban, egy pillanatra szabad kérlek, ezek a pisztolyok azonban nagyon pontatlanok. Ugyanis nincsen húzagolva a csövük, nincs benne egy menet, tehát amikor a golyó elindul a csőben, nem egyenesen repül ki, hanem elkezd pattogni a csőbe, és valamilyen irányba fog kirepülni. Hát az sem biztos. Hát ilyet nem nagyon lehet venni, ez egy eredetiről készült másolat. Anyukát szerintem a számlának nem örülne, mert elég drága az ilyesmi. A lényeg az, hogy ezzel nagyon nehezen tudták egymást eltalálni, mert nagyon pontatlan volt a fegyver, és körülbelül 50 lépésnyi távolságról, nem minimum 15 lépésnyi távolságról adhattak le egymásra a lövést. Természetesen az is lövésnek számított, ha a fegyver csütörtököt mondott, azaz, hogy nem sült el, de ő meghúzta a ravaszt, elkattant a kakas, de nem indult el belőle a golyó, nem működött a fegyver, akkor is lövésnek számított, onnantól kezdve már kénytelen volt bevárni, hogy a másik is szépen nyugodtan felemelje a pisztolyt, és megpróbálja őt is lelőni. Azonban ez általában nem végződött halálesettel, ugyanis a törvények amúgy a párbajokat tiltották. Annak ellenére mindenki párbajozott, aki csak tudott, meg akinek szabad volt. És igazából, hogyha valaki mondjuk egy párbaj során, egy teljesen szabályos párbaj során megölte az ellenfelét, akkor sem tartóztatták le, mint köztörvényes bűnözőt, indult ellene ugyan eljárás, tehát bírósági eljárás, de általában kapott egy 3-6 hónapnyi tisztes fogságot, ahol igazából úgy élhetett, mint ahogy a mindennapokban, csak nem hagyhatta el ezt az idézőjeles börtönt, azaz fogházat. Nagyjából ennyit így röviden a párbajokról. Azt szeretném kérni, hogy itt vannak még kesztyűk, ha valaki meg szeretné a szabjákat emelni vagy nézni, de nagyon vigyázzatok, mert hegyesek és élesek, úgyhogy majd én, gyerekek, figyelj, annyira kérek mindenkinek, egy picit menjünk hátrébb, és majd én mindenki kezébe beleadom a szabját, akin van kesztyű, jó gyerekek? Kesztyű még itt van. A pisztolyt megfoghatod a nélkül is, igen. A kesztyűt majd a többiek, hogyha valaki már megnézte a fegyvert, akkor odaadja, jó? Ugye, hogy nem is
tudom megnézni? Én is szeretném.
Sorakozó gyerekek.
Nem, a kesztyűt azért kell megfogni, mert az, amit itt látsz, ez egy több mint 150 éves műtárgy. Erre vigyázni kell. Ugye ez egy eredeti 61 mintájú gyalogos tiszti szabja. Ugye csak a tiszteknek volt joguk párbajozni, a közlegényeknek nem.
Egy pillanat, ha megkérdezhetlek megint, hogy milyen érzés volt? Melyiket volt jobb fogni, a pisztolyt vagy a szabját?
Pisztolyt.
Pisztolyt?
Nem szabad pisztolyt fogni másra.
Bizony, ez teljesen igaz. Nincs olyan, hogy töltetlen fegyver, semmilyen pisztolyt nem szabad, most éppen azért nem
párbajozunk,
valljuk be őszintén.
Srácok, lemaradtunk a csoporttól, indulás.
Milyen érzés volt a pisztolyt a kezedbe fogni?
Hát nehéz volt, de jó volt.
Jó volt a fogása?
Igen, olyan... Nem tudom. Jó volt.
Köszi.
Jó napot kívánok, Balogh Máté vagyok, a Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól, múzeumpedagógus, és igazából a múzeumok majálisára mi a 19. századi párbajokról készültünk előadással, illetőleg bemutatóval, valamint fegyverekkel is. De ezek mellett a kisebb gyerekek is kipróbálhatják magukat, ugyanis kis zászlócskákat, illetve a korai előtöltős fegyverekhez töltéseket is készítettek nálunk kézműves foglalkozás keretében.
Most a világnak egy másik arculatát is nézzük meg, egy másik állami rendfenntartó arculatát, ami az adóval kapcsolatos. A szecesszió korában hogy is volt ez az adókérdés? Mert akkor adó néven nem ismerünk állami kötelező beszolgáltatást, volt helyette viszont valami más.
Jó napot kívánok, Benedek Nóra vagyok, a Pénzügyőr és Adózás Történeti Múzeum múzeológusa. Röviden bemutatnám a múzeumunkat. A múzeum a NAV, tehát a Nemzeti Adó és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének szervezeti egysége. Tematikus múzeum, gyűjtőköre a magyar vám és adózás történet, és ehhez kapcsolódva gyűjtünk különböző tárgyakat. Itt a múzeumok majálisán a központi megadott témához, tehát a dualizmus témájához kapcsolódva a korszak vám és adózás történetét mutatjuk be. Ennek egyik része az az enteriőr, amit berendeztünk itt a majálison. Az enteriőrben dualizmus kori egyenruhában lehet fényképezkedni, és a fotókat pedig elküldjük a látogatóknak, illetve a honlapra feltöltve megtekinthetik. A programjainkhoz kapcsolódik az a kiállítás, amit ide szítettünk a majálishoz. Dualizmus korban az adókat úgy nevezték, hogy közösségi kiadásaink fedezése, és a tablók ennek köszönhetően a közösségi kiadások fedezését, tehát az adó beszedést, illetve a jövedéket mutatják be, ami a pénzügyőrséghez és a Magyar Királyi Adóhivatalhoz tartozott, valamint a közösségi kiadásokat, hogy a dualizmus korban mire fordították ezt a bevételt, hiszen köztudott, hogy ugye a boldog békeidőkben épült ki ugye Budapest, nagyon sok állami beruházás volt, kultúrára, oktatásra, közlekedésre, vasútra, egészségügynek. Ezt tekinthetik meg a tablókon, illetve az utolsó tabló már kapcsolódik a múzeum épületéhez is, ugyanis a múzeum az egykori Schiffer villában kapott helyet, amely késő szecessziós stílusban épült 1910 és 12 között. Lakója Schiffer Miksa a vasútépítő mérnök volt, a dualizmus kor egyik leggazdagabb vállalkozója, és a közösségi kiadások egyik jellemző nagy beruházása és a fejlesztése, amiben Schiffer Miksának nagy szerepe volt, csak úgy, mint a város építésében, például a Palatinus építőipari RT, amelynek tulajdonosa volt ennek kapcsán. Schiffer Miksa, Vágó József alkotása, például Kvitner Zsigmonddal közösen a Gresham Palota, több budapesti lakóház, a Genfi Népszövetségi Palota, illetve lakóház a megépítésével. Itt lakott 1912 és 44 között. A háború után államosították az épületet, a Hungaroflugt kapott helyet ebben az épületben, majd a rendszerváltás után a Vám és Pénzügyőrség kapta meg az épületet, és a Vám és Pénzügyőrségnek köszönhető, hogy az épület felújításra került, és ma ingyenesen látogatható. 95-ben itt nyílt meg a Vám és Pénzügyőr Múzeum. Itt található ebben az épületben az állandó kiállításunk egy része, amely a Magyar Pénzügyi Állandó Kiállítás kutatásunk egy része, amely a magyar pénzügyőrség történetét mutatja be, és érdekesség, hogy 2008-ban megnyílt a magyar adózás történeti gyűjtemény, a APEC és a pénzügyőrség egyesült, NAV néven, akkor változott meg a múzeum neve pénzügyőr és adózás történeti múzeum névre, és azóta ez a magyar és adózás történeti múzeum névre, és azóta ezen a néven működünk, itt pedig a Dob utca 77-81. A kiállítás és minden programunk ingyenesen látogatható. Nyitvatartásunk, hogyha elmondhatom, hétfőtől csütörtökig 8-tól fél 5-ig, pénteken 8-tól 2-ig, szombaton pedig 10-től 4-ig.
És akkor itt látom, hogy nagyon sok felnőtt meg gyerek is ül az asztalok között.
Igen.
Milyen feladatokat?
Igen. A dualizmus korához kapcsolódva egyrészt pecsételd és vidd haza című játékunkon fakockákra vághatnak szivacsból motivumokat, a pénzügyőrség jelképét, a Merkurbotot, illetve koronáról és forintról, tehát dualizmus kori pénzek motivumait vághatják ki, ragaszthatják rá, és pecsételhetnek ezekkel. Nagyon sok színezővel, illetve a korszakhoz kapcsolódó játékkal készültünk, valamint külön érdekesség a írógép történeti kiállítás, amely a dualizmus korától máig mutatja be a magyar írógépek, illetve a gépírás fejlődését. Meghívott előadón Kósa Antal, háromszoros magyar gépíró bajnok tartja az előadást, és ő fogadja itt a látogatókat. A másik, ezt úgy terveztük, hogy 11-től, de gyakorlatilag Kósa úrnak köszönhetően folyamatosan tart előadást. Hát holnap 11-től, ha minden igaz, szervezettebb előadás is lesz. Illetve 2-től, a mai napon pedig 14:30-tól a NAV bevetési főigazgatósága tart fegyverbemutatót. Kézbe lehet fogni a fegyvereket, ki lehet próbálni idézőjelben, úgyhogy ez még egy külön erre a program idézőjelben, úgyhogy ez még egy külön erre a programra készített érdekesség.
Úgy érzem, megint jól fog esni egy kis zene, és utána a majális ismét újabb arculatát pillanthatjuk majd meg. Kedves hallgatóink, a Tárlatról, Tárlatra című műsorban ezúttal szokásunktól eltérően nem a Kaleidoszkóp következik, hanem a majálisnak a bemutatását folytatjuk, hiszen még nagyon sok érdekes dologról nem beszéltünk. Nem beszéltünk a népi kultúráról, illetőleg az ezzel kapcsolatos kiállításokról, foglalkozásokról és bemutatókról, mert hogy számos bemutató is volt, mint hallhatták, ezeknek a bemutatóknak egy része a helyszínen a sátorok mellett volt, más része pedig a színpadon. Ezek közül először a budaörsiekre szeretném fölhívni a figyelmet, akik a budaörsi sváb kultúrának a bemutatását tűzték ki célul, hiszen kiállításuk is erről szól.
Csendes Krisztina vagyok, a budaörsi Blejer Jakab helytörténeti gyűjteményből. Ez egy tájház, egy helytörténeti gyűjtemény, amely bemutatja a budaörsi, a régi német budaörs településnek az életmódját, a szőlőműves embereknek a lakáskultúráját, fotókat az életéből. Most is ehhez kapcsolódóan hoztunk ki anyagokat. Most a régi budaörsi vasárnapi hangulatot hoztuk ki egy kis kártyával, dominóval, fröccsel, fotókkal, játékkal.
És milyen játékot játszanak itt a gyerekek?
Dominóznak. Ez egy, hát nem hagyományos dominó, mert képes dominót készítettünk régi budaörsi képek felhasználásával, és abban mérik össze az erejüket a fiúk.
Mint hallották, a háttérben zene szólt, illetőleg nem csak zene, hanem játékok is voltak, népi játékokat mutattak például be a turaiak, akikkel szintén készítettem riportot. Mindjárt hallhatják is egy részletét, mert annyira sok mindent meséltek, hogy egy másik adásban majd kifejezetten a turai tájházról beszélgetünk.
Nem megkötöm elé a fejem, a sütök nappalra. Azt mondja, Lukács Józsefné vagyok, Gólyapanni. Turáról jöttünk a Turai Múzeum. A fonós házat mutassuk be régi-régi, 1800-1900-as évekről. Most ott hoztunk játékokat, vonást, mindent, amit tudunk, bemutatunk, hogy Turát ismerje meg az egész ország. Mert érdemes eljönni hozzánk Turára, úgyhogy... Stadiontól jön a busz. A múzeumnál leteszi a népeket, olyan egyszerű a közlekedés, hogy nyugodtan jöjjönek, vasárnap is lesz pünkös, játékok, minden. Ez meg visszatérve a fonós házakra, szőttünk, fontunk, minden. Úgyhogy ez már nagyon régi, 200-300 éves dolgok ezek, amiket most itt bemutatunk. Úgyhogy majd táncolnak a lányok, játszanak, mindenféle játékokat bemutatnak, hát, amit tudnak, no, mert kevesen jöttünk. Úgyhogy szeretnénk mindenkivel megismertetni Turát, hogy mink is a földön fölül vagyunk. És nagyon sok mindent érdemes nálunk megnézni, mert nagyon sok minden szép van. No nézzen ide, majd azt még nekiállok. Igen, igen. Mutatom a fonást, hogy azért vagyok itt, hogy megmutassam, hogy valamikor hogy fontak, hogy rendeződtek. Sok szép fiatal lányok, fiúk vannak, akik táncolnak, mama, mi mondom, erre jöttek el, hogy a turai fonást, szövést, még minden játékot be tudjunk mutatni. Úgyhogy mit tudjak magának mondani azt, hogy tessék megnézni, itt vannak a szép dolgok, a fonáshoz, a kenderhöz való szerszámok, amiket be tudunk mutatni.
Tura után velük egy sátorban voltak a tardiak. Náluk is van tájház, és vannak kézműves foglalkozások. Ők is kivonultak itt, gyönyörű, szép, csodálatosan színes, tardi ruhákban jelentek meg, amik nagyon különlegesek, a fejfedő is kétszínű volt, kis pártával, ezt már az asszonyok hordták, és önmagában a ruha is nagyon érdekes, izgalmas volt, tehát akkor a tardiak következnek.
Fixa Imre vagyok, Tardról jöttünk, én a hagyományőrző csoportnak vagyok a vezetője, és lényegében a hagyományápolással foglalkozva a tájházak anyagából hozunk mi ide mindig a kiállításra régi szőtteseket, kézimunkákat, és kézműves foglalkozásként hát bemutatjuk, hogy hogyan is készül a keresztszemes munka, illetve babát készítenek az asszonyok, fanalat sodornak itt előttünk, hiszen ide tartozik, mézes kalácsok vannak, tehát lényegében igyekezünk bemutatni a tardi kézművességet is. Hát tartom egyébként maga a hímzéssel sokan foglalkoznak, tehát azt önállóan családon belül is megoldják. Mi évente több alkalommal kézműves foglalkozásokat tartunk a hagyományőrző központunkban, ami a tájházak mellett van. A tájházakat megnézik az ott a látogatók, és ha igénylik, mindig valamilyen kézműves foglalkozást tudunk nekik szerválni, hogy úgymond, Tehát itt a fa, mint anyag megjelenik, tehát a fafaragás, a vessző, mint kosárfolás, vagy az agyagozás, batikolás, és természetesen hát a tarti kézi munka is. Ezt gyerekeknek hirdettük először, most a nyáron már egyébként 18. alkalommal lesz ez, de ünnepekhez kapcsolódóan mi ősszel is csinálunk novemberben is ilyen programot, karácsonyra készülődvén most angyalkákat készítettek, tehát kézműves emberekkel a odalátogatók, illetve csuhi, vagy éppenséggel gyöngy, ami karácsonyhoz kapcsolódó anyagként megjelenik. Tavasszal pedig, ha igény van rá, hát a húsvéti ünnepkörhöz készülődvén a tojást díszítik, festik, vagy csipkézik, vagy fújják, különböző technikával díszítik.
Egy kicsit távolabb, de nem messze a Tardia kiállító helyétől volt a Tájházak Szövetségének a kiállító helye, ugyanis ezeket a tájházakat egy szövetség fogja össze, amelyikben nagyon sok az ország legkülönbözőbb részén levő tájház kapcsolódik be.
Váradi Gyöngyi vagyok, a Magyarországi Tájházak Szövetsége nevében vagyok most itt. Én egy gyakornoki program keretében kerültem a Magyar Tájházak Szövetségéhez, és most én képviselem itt azt a szövetséget. Célunk az egész kitelepülése az volt, hogy a Tájházak Szövetsége népszerűsítsük, különböző programokkal színesítve a kínálatunkat, illetve katalógusokat árulunk, kiadványokat is, prospektusokkal próbáljuk még jobban bontatni és népszerűsíteni a Tájházak Szövetségét.
Milyen programok van?
Jelenleg kukoricafostás várja az érdeklődőket, kovácsolt, és ez egy kovácsunk van, aki kovácsolt vas termékeket árul, illetve a Budakeszi Néprajzi Múzeumtól érkezett egy vendégünk, és ő ilyen színes rajzokkal, illetve baba öltöztetéssel várja a vendégeket.
Én Nosferl vagyok, igazából nem vagyok magyar, mert észt vagyok, nem a 15 éve ott lakom. És most ide múzeumok majálisára jöttem bemutatni a saját munkámat. Ahogy látjátok, inkább olyan skandináv jellegű régiségnek a másolatok a fő profilom. De ezen kívül nyilván minden, ami gasztronómia meg a boraszáthoz csatlakozik, egy olyan eszközök, dugóúzók, sörbontók, kések, kanálak, villák, szalonosütők, olyasmit.
Most, hogy már kovácsolásról is hallottunk, egy kicsit a mesterségeket űző polgárokhoz is látogassunk el, egész pontosan Vácra, ugyanis a Tragor Ignác Múzeumból is beöltözött hölgyek és urak jöttek, akik a múlt századi váci polgároknak a viseletét hordták.
A Váci Tragor Ignác Múzeumból érkeztünk, és a Memento Mori állandó kiállításunkat ajánljuk, ez 18. századi életmód temetkezési kultúra, barokk életképet hoztunk, én egy 18. századi váci polgárasszonynak vagyok öltözve, van két kísérőm is, az úri emberek most valahol portyáznak, egy tüzér és egy gyalogos, illetve múzeumpedagógiai programot is hoztunk, van memóriakártyajátékunk, 18. századi szentképek alapján készült, és szentképeket lehet készíteni papírcsipkézéssel. És közben megérkeztek az úriember kísérőim is.
És ebben a régi ruhában lenni.
Hát nekünk ez egy természetes érzés, mert mi katonai hagyományőrzők vagyunk, tehát általában majdnem minden hétvégén használjuk és hordjuk, és viseljük őket.
Mit jelent ez a katonai hagyományőrzés?
Mi a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium tagjai vagyunk, és itt a Váci Múzeum vendégségében szerepelünk a múzeumok majálisán. A katonai hagyományőrzés pedig az, hogy megpróbáljuk újra rekonstruálni, feleleveníteni és újraélni azokat a dolgokat, amik a régi katonákkal estek meg. Tehát 18-19. Századi hadi viselet, fegyverzet és egyéb rekonstrukcióink vannak, és ezekkel szoktunk csatákat, csataimitációkat. Ezeket csinálunk, és ezekben veszünk részt. Minden csata nagyon komoly, már elnézést. Nem, tehát a biztonság az mindenek előtt, természetesen nem éles lövedékkel tüzelünk egymásra, hanem csak vaklőszerrel, de hát, mint ebben a korban, tehát már mint abban a korban, amit megelevenítünk, durranak, nagyot szólnak ezek a fegyverek, és hát mindig ott van a lehetőség az, hogy apró, kisebb-nagyobb botlás, sérülések azok lehetnek, igen.
időnk mára lejárt, be is fejezzük a műsort, jövő hétfőn viszont folytatjuk a Majálisnak a bemutatását, hiszen ott még nagyon sok, majdnem 100 múzeum és kiállító hely jelentkezett, ha mindegyikükkel nem is sikerült beszélni, a többségükkel igen, úgyhogy még bőségesen van a tarsolyban. A látogatókkal is készült néhány felvétel, és voltak előadások is. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.